Média 1 a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai Szalai Dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából. Két hetente a Spirit FM-en.
Üdvözlet, ez itt a Média 1, a mikrofonnál Szalai Dániel köszönti Önöket. Három témával érkeztem mára. Itt lesz velünk Pataki Gábor, a Klubrádió főszerkesztője, aztán a Telex ügyvezetőigazgatóját hívjuk föl, majd a műsor harmadik részében felhívunk egy pártelnököt, aki beépült az Indexbe, mint újságíró. Maradjanak velünk!
Média 1 a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai Szalai Dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából. Két hetente a Spirit FM-en.
A Zoom vonal túlsó felén Pataki Gábor, a Klubrádió főszerkesztője. Szia, Gábor!
Szervusz, szia! Köszöntöm a hallgatókat!
Azért hívtunk fel, mert hát ugye itt a Klubrádió körül zajlanak az események igen intenzíven, és hát a ti jövőtök az hát egyelőre bizonytalanná vált itt a médiatanács döntése miatt, amelyik ugye arról szól, hogy nem akarják meghosszabbítani a jogosultságotokat február 14-ét követően. Hogy látod most a helyzetet? Lesz ebből valamilyen kiút?
Nem tudom, hogy érdemes-e jósolnom, vagyis, hogy ez több lenne, mint jóslás, mert nyilván nem feltétlenül csak rajtunk múlik, és azon múlik, hogy mi betartjuk-e a szabályokat. Ezért fogalmam sincs, de hát ez tulajdonképpen ez éltett bennünket az elmúlt időszakban, mint ahogy mondtad, hogy van zizeg most körülöttünk a levegő, és hogy bizonytalanság van, de hát így volt ez az elmúlt 10 évben mindig.
Ugye beadtátok jó előre ezt a kérelmet, hogy meg akarjátok hosszabbítani a jogosultságot. Még annak idején talán beszéltük is, hogy még valamikor tavaly ősszel már beadtátok előre, hogy...
Akkor adtuk be, amikor kellett, és én ezt pontosan nem is tudom, de mi nagyon-nagyon precízen ragaszkodunk a média törvény szabályaihoz, és akkor adtuk be, amikor kellett.
Számítottatok arra, hogy ez a döntés fog születni most így őszintén? Tehát, hogy benne volt ez a levegőben?
Mi azt gondoljuk, hogy a teljesítményünk alapján nem feltétlenül számítottunk erre a döntésre, de azért mindenféle előzmények miatt pedig számítottunk, persze. Hát mi mindig készülünk mindenre, most is sokféle tervünk van a jövőre nézve. Az egyik az, hogy FM-en szólunk tovább.
Ugye az NMHH azt mondja, hogy hát nem kivételezhetnek veletek, hát elkövettetek mindenféle...
Még nem történt ilyen.
Mármint a kivételezés?
Igen, igen. Nem emlékszünk ilyenre, hogy kivételeztek volna velünk, és ezt nem is várjuk el tőlük. Nyilvánvalóan lehet ezen lovagolni, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez a frekvencia nekünk jár, vagy így szoktunk nyilatkozni. Nyilvánvalóan nem jár, ezt mi kapjuk, de azt gondoljuk, hogy megdolgoztunk azért, meg dolgozunk azon, hogy ezt megkaphassuk, és hogy itt folytathassuk a munkát.
Ők ugye azt mondják, hogy ti elkövettetek mindenféle nagy bűnöket, például nem küldtétek be valamelyik adatszolgáltatási űrlapot, ahol nyilatkozni kell arról, hogy milyen zenék szóltak az adásban, hogy milyen műsorok voltak, mi ez egyébként?
Valami ilyesmi. Most fogjuk elkezdeni, igazából talán már beadtuk a fellebbezést, és jogilag nem akarok beleszólni ebbe, de valóban, hogy mi tartalommal foglalkozók, tehát a szerkesztőségé, mint főszerkesztő, mi makulátlanok vagyunk, mert egyetlen egy tartalomra vonatkozó szabálysértés, vagy bűncselekmény, vagy én nem tudom, hogy hívják, nem érkezett hozzánk. Valóban volt két olyan adatszolgáltatási probléma, amikor különböző okok miatt nem tudtuk időben leadni a kívánt adatokat, ez kétszer is előfordult, és valóban volt még egyszer, amikor nagyon pici százalékban meghaladtuk a zenei arányokban, a magyar zenei arányon belüli 5 évnél fiatalabb magyar zenét játszott arányt, azt hiszem, hogy pár százalékkal alul teljesítettük, vagy túl, mert azt se tudom pontosan. De hogy igen, ilyen okok voltak, mi nem számítottunk arra, hogy ezek a figyelmeztetések, ezek befolyásolják majd a frekvencia hosszabbítást.
Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy a hatóság előírja, hogy hány százalékba kell magyar zenét adni, meg hány százalék lehet külföldi.
5 évnél fiatalabb magyar zene, igen.
Igen, hány éves lehet
az arra zene? Is megvan, igen. Hogy annak a magyar zenei aránynak hány százaléka kell, hogy legyen az 5 évnél fiatalabb. Külföldi zenékre is vannak kvóták, és hát egyéb kvóták is vannak, mi általában csak a zeneiről szoktunk, de vannak olyan közszolgálati kvóták, amiket ugyanúgy tartanunk kell. Ezekre nem érkezett panasz.
Ezeknek a kvótáknak szerinted van értelme, relevanciája? Tehát azt hiszem, mondjuk egy ilyen közszolgálati jellegű, vagy közösségi rádióban mondjuk 5 éves, vagy 6 éves az a zene, ami lemegy, ennek van valami jelentősége?
Azt gondolom, hogy ezeknek a kvótáknak lehetne jelentőségük, csak nem ebben a formában, ahogy most használjuk, és hát én az, hogy ez hogyan lehetne jó, az arra most nyilván nem vállalkoznék, de igen, meg van határozva minden egy ilyen szolgáltató rádiónál, mint amilyennek mi is vagyunk, akik közszolgálati feladatokat vállaltunk föl, azon kívül, ahogy az előbb is említettem, hogy zenei arányokat kellene tartanunk, még tartanunk kell a helyi hírek arányát, a szolgáltató műsorok arányát, és egy csomó mindent be kell figyelni.
És ezeket a kvótákat egy ilyen szoftverben rögzítitek, hogy melyik hány éves volt, és ez készíti el azt a jelentést?
Hát ez jól látod, mert pontosan ezeket a kvótákat úgy lehet tartani, hogyha nagyon jól fel vagy készülve, és ezt azonnal naplózod. Ezt az adást lebonyolító rendszerek állítják elő, tulajdonképpen a naplózást beállított adatok alapján, és tehát tulajdonképpen a naplózást, vagy ezt a munkát, ezt nem is mi, hanem robotok végezzük, tehát igen.
Ez a robot állított elő valamilyen olyan adatot, ami nem volt teljesen megfelelő a hatóság
szerint. Igen, de én nem szeretnék erről nyilatkozni, mert hogy ez még ráadásul az én főszerkesztőségem előtti 2014-es időszakban volt. Uh-huh. Én mondjuk 2014 második felétől vagyok főszerkesztő, tehát igazából azt se tudom, hogy mi történt pontosan. Olyan régen volt. És hát ha jól tudom, akkor az utolsó figyelmeztetésünk is talán 2017-es vagy 2016-os, tehát az elmúlt 3-4 évben makulátlanok voltunk, pedig azért ellenőriznek minket, azt mindenki elképzelheti.
De egyébként mondjuk adásban nem volt semmi olyan, hogy nem tudom, ilyen valami bújtatott reklám, vagy kiskorúak, vagy bármi, nem tudom, semmi. Kiskorúak veszélyeztetése, tehát semmi olyan, ami...
Nincs ilyen. Egyetlen egy, még a sajtó helyreigazítási pereinknek is a túlnyomó részét, vagy én nem is emlékszem arra, hogy veszítettünk volna az elmúlt időszakban. Helyreigazításnak nem adtunk helyt. Ez azt jelenti, hogy itt is jól működtünk, pedig azért azt nem mondanám, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe, tehát pereskedések folyamatosan vannak, de általában ezeket a pereket megnyerjük.
És ugye szóltál gyakorlatilag a munkatársaidnak, és legyenek nagyon óvatosak, nehogy valamibe belefussatok így tartalom szempontjából.
Mi mindig nagyon óvatosak vagyunk. Borzasztóan nehéz így rádiózni, vagy olyan rádiót előállítani, amilyet mi szeretnénk, mert folyamatosan arra vigyázunk, hogy ne kövessünk el hibát. Ez így, ezt biztos te is érzed, hogy ez így nem hozza ki belőlünk a maximumot, tehát hogy ez mindenképpen gát. Ez a munkánk szempontjából és a tartalom szempontjából, mert én mondom, hogy ezek olyan technikai ügyek, amik majdnem, hogy kívül esnek az én látókörömből, mert én azzal szeretek foglalkozni, hogy mi szól a rádióban.
Indul több rádiós pályázat is ugye a ti frekvenciátokon kívül, ami ugye most egyre kérdéses, hogy lesz-e pályázat, vagy nem, mert hogyha egyébként jogorvoslattal éltek az ügyetekben, akkor nem tudják kiírni a pályázatot. Tehát ugye az érdekes helyzet áll elő, hogy ha megpróbáljátok magatokat megvédeni, akkor azért nem lesz pályázat, viszont akkor kérdés, hogy februárig az a jogorvoslat lezárul-e. Ha meg nem éltek a jogorvoslattal, akkor pedig ugye azért furcsa, hogy gyakorlatilag nem élhettetek a bírósági úttal, de hogy közben most kiírtak több más frekvenciára a pályázatot is, vagy írnak, ezekben a napokban indulnak ezek a pályázatok, indul a civil rádiónak az a pályázata, ami egyébként most már jó ideje kihasználatlanul áll, illetve lesz a ti egykori másik régi kereskedelmi rádiós frekvenciátokra is pályázat. Sőt, úgy néz ki, hogy megpályáztatják a Music FM-nek az egykori nagyon nagy frekvenciáját is, ami nyilván egy sokkal drágább, meg egy sokkal értékesebb történet ilyen szempontból. De hogy ezekre nem próbáltok meg esetleg ráugrani ilyen biztonsági játékból gyakorlatilag, hogy hát, hogyha ez nem tudom, de körül itt a mostani frekvencia körül valami lenne, akkor ilyen vészmegoldásként?
Nyilván akkor fogunk tudni jelentkezni egy pályázatra, hogyha az nekünk megfelelő, vagy ott tudjuk teljesíteni azokat a követelményeket, amiket előállítanak. Tervezzük mindenképpen, hogy FM-en szólunk. Az, hogy hogyan szólunk majd FM-en, ezt még nem lehet tudni. Ha kell, akkor pályázunk nyilvánvalóan. De hát ebből is látszódik, hogy igen, hogy nagyon siet a médiahatóság azzal, hogy kiírja a pályázatot. Az előző frekvenciánkat, az például most írják ki, amit 10 éve nem használ senki. 10 éve herdálják ezt a nemzeti vagyont, ugyanis ez egy elég jelentős kereskedelmi frekvencia, amiért elég sokat kellene fizetni. Tehát, hogy most valószínűleg ki fogják írni ezt a pályázatot, de azért nem az a tapasztalatunk, hogy ez olyan gyorsan történne amúgy.
Hát igen, meg ugye van egy nagyon nagy probléma azzal a frekvenciával, a ti szempontotokból, hogy az egy fizetős frekvencia, tehát hogy egy kereskedelmi...
Mi fizetőset nem tudunk vállalni, ezt előre megmondom, tehát hogy az elmúlt időszakban lehet látni azt, hogy milyen piaci helyzetek alakultak ki. Ebben a piaci helyzetben mi egy fizetős rádiót nem tudunk fenntartani, az egészen biztosan látszódik.
Hát alapvetően egy közösségi frekvenciára lenne szükségetek, akkor gyakorlatilag...
Igen, közösségi rádióra, amit közösségi alapon is tartunk fent. Most pillanatnyilag ezt a modellt futtatjuk, és ez a modell egész jól működik is.
És akkor ugye most lesz erre egy alternatíva még, amit meg tudnátok esetleg pályázni, ez a 98.0-as frekvencia, amit a civil rádió használt korábban. Nem tudom, hogy gondolkodtatok azon, hogy esetleg a civilnek a frekvenciáját ti megpályázzátok, vagy ez...
Egyelőre még ezen nem gondolkoztunk, egyelőre a 92.9-et kell védenünk, vagy azon gondolkoznunk a továbbiakban is, de elképzelhető, de erre nem, ezt még nem vitattuk meg. Uh-huh. Mondom, hogy nagyon sok megoldás lehetséges, és tényleg nem szeretnék előrevetíteni semmit. Nekünk az a célunk, hogy valamilyen formában tovább, vagy újra megszólalassunk az FM-en. Valamint az, hogy egy kicsit megerősítsük a hallgatóinkban azt, hogy az FM-en kívül is van világ, és hogy az internet is kiválóan alkalmas arra, hogy rádiózzunk.
Ugye itt az a probléma, hogyha ha véletlenül elvennék a frekvenciátokat, tehát úgy alakulna, ahogy nem szeretnétek, akkor nagyon sok olyan hallgatótok van, aki kevésbé jártas ebben az internetes világban, kevésbé tudja, hogy kell beállítani egy podcastot, vagy hogyan kell egy internetrádióra rácsatlakozni, meg hát azért nem is annyira kényelmes. Tehát még annak is, aki tudja is, hogy ezt hogyan kell kezelni, azért egy autóban...
De nagyon kényelmes, különben azon kívül, hogy be kell állítani a Wi-Fi kódodat, ami bizonyos esetekben a telefonodnál és a laptopodnál is működik, azon kívül a világon a legegyszerűbb készülékek ezek az internetes rádiók. Tervezzük azt a kampányt, amivel kicsit beindítjuk ezt az internetes rádiós életet. Nyilvánvalóan, ahogy mondod, a hallgatóink többsége idősebb, de az idősebb hallgatóinknak is vannak gyerekei, unokái, akik be tudják állítani nekik ezeket a rádiókat, és amikor csak mondom, mert hogy én mostanában elég sokat teszteltem, hogy jobban szól, mint az FM, tehát onnan meg egy csomó probléma kiküszöbölődik, ami az FM adáson különböző hangkülönbségek és különböző technikai hibák, azok megszűnhetnek egy internetes rádióval, meg hát sorolhatnám, hogy még mit lehet az interneten, hogy podcastokat, vagy egyéb dolgokat is lehet csinálni. Nyitottak vagyunk ebbe az irányba is.
De azért mégiscsak kényelmesebb az, hogy beül az ember az autóba, ott igazából megnyom egy gombot a műszerfal közelében, és már szól is a klubrádió.
De ez így van már. Most beszéltem egy londoni ismerősömmel, aki azt mondta, hogy már nagyon nehéz úgy autót venni Angliában, hogy ne internetes rádiót rakjanak bele alapból. Tehát az is egy megoldás. Hogyha jó a hálózatrendszer, akkor ez egy kifejezetten egyszerű megoldás. Ott is bekapcsolom az internetes rádiót, és megjelenik a klubrádiótól egészen a nem tudom, a Spirit FM adásáig az összes, és abból lehet válogatni. De még minden mellett a podcast rendszert is nagyon erősen támogatjuk, fejlesztjük. Úgy látom, hogy különben a tudatos rádiózás még Magyarországon nem olyan erős, ennek a kultúrája még csak kialakulóban van. Inkább az emberek sávokat váltogatnak még mindig. Míg a podcastoknál meg tudatosan lehet keresni olyan hanganyagokat, amiket mondjuk akár autódban is meghallgathatsz A-tól B-ig.
Azt is mondják egyébként, hogy Orbánnak igazán annyira nem is lenne érdeke, hogy ezt a rádiót elnémítassa, mert annyira nincs akkora nagy elérése, mondjuk ugye országosan már nincsen frekvencia számotokra, tehát ugye Budapest a vételkörzet, ahol elérhetőek vagytok alapvetően, plusz ugye az internet, ami egyelőre azért kevésbé kihasznált lehetőség, de hogy gyakorlatilag nem tud egy klubrádió annyira borsot törni egyébként a kormánynak az orra alá, mint amennyire egyébként most itt úgy tűnik, hogy el akarnák némítani. Tehát itt van valami ellentmondás ebbe.
Hát igen, ebben némi igazság van, de azért azt nem mondta, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy elég sok emberhez eljutnak a híreink, hiszen fönn vagyunk az interneten is, az interneten folyamatosan szólunk, most már az internetes hallgatottság is, azt lehet látni online, az körülbelül olyan 5-6 ezer, és mi ott vagyunk az első háromban, akiket hallgatnak Magyarországon, aminek még ugyancsak nincsen kultúrája, pedig ott lehetne sávot váltani. De nem az a célunk, hogy borsot törjünk Orbán Viktor orra alá, az a célunk, hogy közvetítsük azt, ami ebben az országban történik, és hogyha valami akár nem tetszik, akkor azt elmondjuk ebben a rádióban. És szerintem elég sok emberhez eljutnak az információink sajnos, de tény és való, hogy én nem tudok neked Orbán Viktor terveiről beszélni, hogy ő mit akar és mit nem, de azt látom, hogy azt, hogy ő mit akar, az egy nagyon fontos ebben az országban.
Mennyien hallgatják a rádiót, van a hallgatottsági adatotok?
Nem amit... tudok, de te tudod a legjobban, te elég sok ilyen eseményen megjelentél, hogy nem merünk adatot mondani, állami monopólium helyzetben van a mérés, egy adatot ismerünk, de közben pedig mi magunk mérései az egészen más eredményt mutatnak. A mi méréseink azok amúgy nem rendhagyó mérések, hanem például a most a napokban lezáruló túlélési gyakorlatunk az egy mérés, hogy mennyien hallgatnak minket, és hogy akarják-e, hogy szóljunk tovább, és ez úgy tűnik az eddig összegyűlt 100 millió forintból, hogy megint csak akarják, hogy szóljunk, és hogy nem veszítettünk hallgatókat, az majdnem biztos.
Ugye mondjuk el, hogy annak idején létrehoztatok egy egyesületet, aztán van egy alapítvány.
Egy alapítvány.
Most, igen, most mind a kettő egyébként megvan, az egyesület is, meg az alapítvány is, ez hogy van?
Mind a kettő megvan.
És ez hogy?
Van egyesületünk, ahol tagsági díj van, és az egyesületi tagoknak különböző kedvezmények és műsorok járnak, és van egy alapítványunk is. Szabad Sávért, és alapítvány is a Hadd Szóljon Egyesület dolgozik a klubrádióért.
És ez az összeg, ez körülbelül hány embertől tevődik össze egy ilyen 100 millió? Nagyon sok piciből, vagy inkább vannak azért köztük nagyobbak?
Nem tudom a mostani adatokat, még csak azt látom, hogy kedden zárjuk le, és most olyan 96-98 millió körül járunk. Azt, hogy hányan adták ezt be, ezt csak holnap tudom megmondani, de én úgy látom, hogy hogy nagyjából olyan 7-8 ezer ember szokott egy ilyen támogató akció támogatni minket.
És akkor ezen felül ugye arra kéritek a hallgatókat, hogy adják nektek az 1%-os támogatásukat. Ebben is azt hiszem, hogy éllovasok vagytok.
Igen, a médiában mindenképpen talán utánunk az Átlátszó, aki egy tízes kevesebbet gyűjt, de mi most már az elmúlt 4-5 évben 30 millió forint körüli összeget gyűjtöttünk az 1%-ból, ami nagyon fontos a mi fennmaradásunkhoz, az pont, de még az életben maradáshoz, tehát mi minden fillérért úgy harcolunk, csak azt kell tudni, hogy ez az összeg, ez a mi kereskedelmi bevételeinkkel nagyjából arányos. Tehát, hogy nagyjából annyit kapunk a piactól, mint amennyit az 1%-ból.
Mi nagyon sokan próbálkoznak mostanában azzal, hogy hallgatóktól, olvasóktól kérni támogatást. Nálatok milyennek a fortéja, hogy hogyan tudtok ennyire egyébként sikeresek lenni ebbe?
Először is mi még akkor kezdtünk, amikor azok a médiumok, akik most ugyanúgy élnek, mint mi, akkor még koldusnak tartottak minket. Tehát ez már tényleg 7-8 évvel ezelőtt kezdődött, és hát valószínűleg azért sikeres, mert nagyon következetesen vittük ezt az elmúlt időszakban végig. Fél évente tartunk túlélési gyakorlatot, és hát most a célunk az mindig a következő fél év túlélése, hogy a fizetéseket, a rezsiket és egyéb dolgokat be tudjuk fizetni. Hát akkor lehet egy ilyen gyűjtés sikeres, hogyha van egy olyan közönség, ami akarja, hogy mi szóljunk tovább, és szerencsére úgy látjuk, hogy van közönség még. Van közönségünk, és bár sokan lenézik, vagy te nem lenézted, csak azt mondtad, hogy kevesen hallgatják, de hát a mi számításaink szerint azért mégiscsak mondok egy adatot, olyan 200 ezer körül, napi szinten hallgatnak klubrádiót, és 400-500 ezer heti hallgatónk van. Ami szerintem annak ellenére, hogy pici budapesti rádió vagyunk, annak ellenére elég szép adat.
Egyébként ezekből a bevételekből vagy támogatásokból hány embert, hány családot kell utána eltartani? Tehát ugye arról beszéljünk egy picit, hogyha mondjuk a klubrádió elnémul, akkor például hány, vagy ha elveszik a frekvenciát, akkor hány családnak a jövője válik kérdés, és most hány emberrel folyik itt tulajdonképpen a küzdelem?
Köszönöm különben a kérdésedet, mert ezek általában ezek a média ügyek, ezek nem szólnak emberekről, hogy ezek a bezárások különböző médiumok tönkretételei. Nagyon sok család, azt nem tudom megmondani, de körülbelül közvetlenül 80 tartalomkészítő munkatárs hozza össze azt, hogy itt napi 24 órában szóljon a rádió. Sok emberi élet múlhat ezen, de nem csak ez a probléma, hanem az, hogy tényleg a klubrádiót intravénásan hallgatják a hallgatói, és hát nekik is egyfajta táplálékuk vészel, hogyha nem lesz rádió. Mi miattuk is ragaszkodunk a rádióhoz, nem csak magunk miatt.
És ez a 80 ember egyébként hogyan fogadta ezt a döntést? Tehát, hogy így már ilyen, hát jó van, mert megint ránk szálltak, és akkor majd valahogy lesz, vagy most milyen a légkörük, hogyan kezelik ezt?
A munkatársak különben változóan fogadják ezt, és ez teljesen érthető. Csalódottak voltak, elkeseredettek, hogy megint harcolni kell, pedig már nem biztos, hogy ehhez lenne kedvünk. Tehát nem harcolni, nem túlélni, hanem dolgozni, közvetíteni, tájékoztatni. Ezt szeretnénk mi igazából csinálni, ehelyett pedig harcolnunk kell saját magunkért. Kicsit tudjuk.
És mivel tudjátok őket biztatni ilyen helyzetbe, vagy ugye az is fontos, hogy ilyenkor ne mondják azt, hogy hát igen, akkor nekem most itt elfogyott a türelmem, és akkor odébb állok, befejezem,
biztatni, igen, tehát hogy azt nem úgy kell elképzelni, ez tényleg ez egy olyan közösségi rádió, ami valamilyen szinten azért összekovácsolódott, és hogy ezek közös ügyek, tehát, hogy egymást biztatjuk és dolgozunk, tehát, hogy nem fogunk elhasalni, meg elájulni, meg feladni, hanem megyünk előre, és ezt a közösség teszi, a közösség ugyan tagokból áll, de nekünk együtt kell mennünk.
Annak idején hogy voltak olyan fizetési nehézségeitek, hogy akár hónapokig nem tudtatok nekik fizetést adni, és mégis ugye egybe maradt ez a tábor.
nem csak, hogy nem tudtunk fizetést adni, hanem nem kaptunk fizetést. Tehát itt megint beszélnék arról, hogy a Klubrádió egy közösség, és hogy itt senki nem kapott abban az időben fizetést, borzasztóan nehéz időszak volt. Sok betegség, sok pályaelhagyás, borzasztó személyes és családi tragédiák. Szerencsére most a fizetőképességünk az normalizálódott, és az elmúlt 4-5 évben nem volt fizetési probléma a Klubrádióba, de ne is hozd fel, borzasztó. Igen. Mindenki tudja, hogy pénz nélkül viszonylag nehéz élni.
Igen. Most viszont van azért nagyjából pénz, akkor így a hallgatóknak a jó voltából.
Igen, de azért ezt hangsúlyoznám, hogy ez nem a dőzsölésre igen elegendő. Te is biztosan tudod, hogy a Kossuth Rádió hány milliárd forintból készíti a műsorait. Nekünk ez a most összegyűlt 100 millió forint a következő fél évünknek az alapja. Tehát igen, nem egy műsort készítünk belőle, nem kettőt, hanem az elkövetkezendő fél évünket ebből kell valahogy megoldani, meg nyilván a többi bevételünkben.
Igen, igen, csak oda akartam azon nagyjából kiukadni, hogy akkor most már van azért valamennyi pénz, amiből úgy el lehet tartani ennyi embert úgy, ahogy. Az úgy, ahogy, az nyilván az egy nem mindegy, hogy hogyan. De hogy most meg ugye a frekvenciát húznák ki alólatok. Van-e még valami azzal kapcsolatban, hogyha nem tudom, ilyen itt a, most elindul akkor a pereskedés, és akkor februárig nem zárul le, akkor van-e még valami B-terv ezzel kapcsolatban, amit tudtok majd tenni, hogyha...
Mondtam neked, hogy a B-terv az nagyon egyértelmű, a B-terv az az, hogy interneten szólunk tovább. De ez az A-terv is, mert az interneten mindenképpen szólni fogunk, de akkor egy kicsit átállunk, és internetes rádióként működünk, ami különben tartalomban egy jóval nagyobb szabadságot ad a munkatársainknak, nekünk is. Tehát a B-terv az pillanatnyilag az interneten szóló rádió, és hogy kampányok, hogy igenis a jövő az internetes rádiózás, hogy szépen lassan szeretnénk átszoktatni a mi hallgatóinkat is, vagy megszoktatni inkább ezzel az új technológiával.
És reklámbevételeitek vannak? Tehát van valamennyi reklámmozgató?
Azt mondtam neked az előbb, hogy ez a reklámbevételeink, tehát a kereskedelmi bevételeink, azok nagyjából megegyeznek az 1%-kal, vagy az egyesületi bevétellel, tehát minimális. A piac minket nem feltétlenül úgy kezel, mint a többi média szereplő.
Uh-huh. Ez óvatosságból, tehát attól félnek, hogy egy kormánykritikus rádióba valaki hirdet, akkor ennek következménye lehet?
Ettől nem csak félnek, hanem ez valóban elő is fordul. Igen, lehet következménye annak, hogy valaki nálunk hirdet, és ezt vagy nem biztos, hogy közvetlen következménye van, de félelem mindenképpen van a vállalatokban, hogy itt hirdessenek.
Beszélj még egy picit arról, hogy mostanában ugye újra ez előjön az a kérdés, főleg itt, hogy az EMI Kömes-Lomóik bejelentették, hogy akkor ők kiszállnak a médiából, és akkor ugye ez beleértendő ebbe a Klubrádió is, ahol van egy 10-valahány százaléknyi részesedésük.
Talán 14.
14 az, körül, igen. Igen, nincs, így tudom. Hogy mit tudtak ők hozzátenni a rádióhoz? Igaz, hogy ők mentették meg annak idején a rádiót? Amikor ezek a nehézségek voltak?
Amikor idejöttek, bár ez mondjuk megint csak nem tartalmi kérdés, amikor idejöttek, akkor nagyon rossz anyagi állapotban volt a rádió, tehát egy löketet mindenképpen adtak a további túlélésre, és hát az is nyilván jelent valamit, hogy azóta nem voltak fizetési problémáink. Tehát, hogy igen, azzal a részvényvásárlással, amit az elején megtettek, azzal segítették a Klubrádiót, igen, a tovább éléshez.
És ők ezért kértek valamit cserébe, vagy voltak valamilyen elvárásaik ezért?
Azt kell, hogy mondjam boldogan, hogy a tartalom oldaláról, vagy a tartalomhoz minimális, teljesen normális ilyen társtulajdonosi kéréseik voltak, de hát egy 14%-os társtulajdonos ez semmit nem tud csinálni egy cégben, semmit. Sajnos annak beleszólása lehet, meg észrevételei lehetnek, de igazából, vagyis észrevételei lehetnek, de igazából beleszólása nem.
Tudj, volt ez a bizonyos műsor, amit azért valahogy kiharcoltak, ez a, ahol vendég volt.
Igen, a Semmi Majré, ami most parkolópályán van pillanatnyilag, és nem sokára meg is szűnik. Ezt a műsort, ezt a Köves Lomó szerette volna, hogy ilyen formában jelenjen meg. Ezt a formát fogjuk megszüntetni, és más típusú műsorra jelentkezik nem sokára Rózsa Péter.
És hogyha most átadják a tulajdon részüket, ez rátok nézve jár valamilyen következménnyel? Tehát, hogy most lesz egy új tulajdonos, aki kézzel
szintén, emiatt nem érdemes, hogy fájjon a fejünk, mert ez a 14%, ez pont annyira nem hatalmaz föl senkit, mint amennyire őket sem hatalmazta föl. Úgyhogy ilyen szempontból nincsenek bennünk félelmek.
Hát, hogy igazából nem tudnak velem mit csinálni, nem tudják ezzel akadályozni akkor a rádió működését.
Még segíteni is nehéz.
Még segíteni se tudnak vele ezzel. Ha?
Igen.
Hogy akkor ettől nem kell tartani, ettől a tulajdonos váltástól. Azt mondod, úgy látod, hogy...
Mindenképpen mindentől tartani kell, és figyelnünk kell. Mindenféle NER-hez közeli emberek, és nem tudom, kikhez köthető emberek kezdenek megjelenni a baloldalinak, vagy kritikus médiának mondott médiumok körül. Hát mindenképpen figyelünk, és észnél leszünk.
De akkor ezt mondhatjuk, hogy valamilyen szinten akkor ők hozzájárultak ennek a, mert ugye még a brit média, tehát a Slomóék még hozzájárultak a klubrádiónak a megmentéséhez. Most kiszállnak, most jön egy új tulajdonos, viszont hát az is kérdés, hogy egy új tulajdonosnak egyébként miért kell egy olyan rádió, aminek kérdéses a jövője, tehát hogy... Kérdés,
igen, viszont azért azt megállapíthatjuk egymás között, viszont elég jó brand a rádiók között is, meg aha, még akár a médiumok között is. Uh-huh. Tehát brand értéke van, nyilvánvalóan ebből a rádióból nem lehet egy jobboldali kormány rádiót csinálni, mert akkor megszűnik. Tehát akkor nincs volt brand, nincs brand. Tehát ez tényleg maximum, hogyha valami célja lehet egy NER-hez közeli vállalkozónak a rádióval, az a megszüntetése. Mert átalakítani nem tudja a tartalmát. A tartalomváltással azonnal hallgató váltásra, vagy inkább hallgatatlanságra lehet számítani.
Mostanában volt egyébként egy, nem is tudom, már talán 2 hónapja volt egy olyan megnyilatkozás még a Winkler Roberttől, hogy elklubrádiósodás, és ő ezt ilyen negatív kifejezésként használta, hogy minthogyha itt a klubrádió egyfajta ilyen fotelforradalom már fékező lenne, tehát hogy itt kidühöngik.
Beszéltünk azóta vele, mi akkor sem értettük, és hát most is furcsálom ezt az elklubrádiósodást, de ezt közvetlenül arra értette, amiről te is beszéltél, tehát, hogy az emikhez való közelséget próbálta valahogy elmagyarázni, és hogy az emiknek viszont a kormányhoz való közelsége az már jelentheti azt, amit ő mondott, de szó sincs erről, nincsen szerintem baj. Mi ugyanúgy dolgozunk, mint azelőtt, mielőtt itt volt az EMI, nem változtatott a tartalmon. Igen, ez a Semmi Majré című műsor volt az a műsorelem, amiben megjelentek, és akár a saját nézeteiket is elmondhatták. De amúgy Semmi Majré, szerintem nem kell ettől tartanunk.
Hát gyakorlatilag ők, vagy a konkrétan Winkler úgy álltotta be, mint hogyha egy ilyen ellenzéki lenne a klubrádió, vagy legalábbis...
Voltunk mi már annyi minden, és hát egyiket se tudnám igazából megvédeni, táfolni annál inkább. Nem áll kritikus rádió vagyunk, teljesen meggyőződésből, szakmai tudásunkból és tapasztalatainkból dolgozunk. Nincsen semmi közünk a NER-hez.
Igen. De ugye az volt,
azt akkor viszont nem tudnánk letagadni.
De ugye azt mondta, hogy itt kidőlünkik az emberek magukat a betelefonálós műsorban a Bolgár Györgynél, és akkor nem mennek, nem csinálnak forradalmat ilyen értelemben, mindenképpen egy egy ilyen...
Nem valószínű, hogy mi a klubrádió azért jössz létre, hogy, a, hogy, hogy forradalmat csinálja. Nem, mi azt szeretnénk, hogyha tájékoztathatnánk az embereket arról, ami történik, és ezt próbáljuk a leghitelesebben előadni. És mi nem csak egy hír, hanem egy véleményrádió is vagyunk. Ezeket a véleményeket meg valóban inkább egy bal-középes ideológiával figyeljük.
Egyébként, ami szerintem nagyon fontos, hogy a klubrádiónak vannak saját hírei, tehát van hírszerkesztés, és nem az MT híreit ismerteti. Mekkora csapat állítja elő, ez hogy működik nálatok?
Hát borzasztóan nehéz dolgunk van. Tehát, hogy abban, ahol tényleg az MT is már abban a kategóriában tartozik, hogy le kell ellenőrizni, sőt, jobb, ha nem háromszor, három helyről, hanem még négy helyről is leellenőrzött. Abban a helyzetben a mi hírszerkesztőségünk az egy műszakban kettő vagy három emberből áll. Kapaszkodunk a hírek után, tehát nem egy hírgyár vagyunk, hanem megpróbáljuk tájékoztatni az embereket arról, ami történik aznap, és ezt viszonylag kicsi csapattal. Tehát egy hírszerkesztő, egy riporter, egy társszerkesztő esetleg, maximum két riporter dolgozik egy nap. És hát pluszban meg itt van a rádió, mint mondtam, hogy a rádió az mindig egységként próbál haladni, és a rádió többi munkatársai is besegítenek a hírekbe, hogyha hozzájutnak valamilyen információhoz, tehát hogy mi a klubrádió az így önmagában lehet mégiscsak egy hírgyár. De a hírszerkesztőségünk az nem arra szakosodott, csak arra, hogy ebben a zűrzavaros hírvilágban valami kis biztonságot adjon.
Hát igen, és hogyha megszűnne a rádió, akkor ez mindenképpen szerintem hiányozna az éterből, tehát hogy mindenképpen egy plusz érték az, amit szerintem ti ott a klubrádióban
elvállítottak. Igen, de én most megint vissza szeretnék menni arra, hogy nekünk nem a hírszerkesztéssel kell foglalkoznunk, meg nem a belpolitikai élettel, meg nem a kultúrával, hanem azzal, hogy életben maradjunk. És ez nagyon sok energiánkat vesz el.
Igen.
Feleslegesen szerintem.
Mit tippelsz, hogy február 15-én, amikor beszélünk, akkor azt volt tudni mondani, hogy szól a rádió az FM-en? Mi most, hogy látod ezt, hogyha ha jósolnod kéne, akkor hány szezonikot tennél arra?
Akkor keretes szerkezettel szeretném elmondani, hogy nem szeretnék jósolni. Tehát, és nem is merek, vannak elképzeléseim, de jobb, ha azokat megtartom. Az edzők is szokták mondani, hogy majd a meccs után értékelem a végeredményt. Nem tudom, hogy mi lesz. Fogalmam sincs. Nekem nagyon nagy meglepetéseket tudott szerezni a média tanács az elmúlt 5,5 évben, amióta főszerkesztő vagyok. Uh-huh. Pedig ez még egy viszonylag csendes időszak volt.
Mik voltak ezek a meglepetések? Akkor mondasz egy-két példát.
Jaj, most nem tudok neked részletezni, arra külön kellett volna készülnem, de ez te is érzed, hogy azért tud meglepetéseket különböző döntésekkel is hozni. De akár a különböző, a más rádiók frekvencia hosszabbítása is, vagy nem meghosszabbítása is meglepetésként ért minket.
Hát igen, sokan némultak el, sokan
megvesztették el. Volt olyan vidéki rádió, ami NER-hez közeli volt, és mégse kapta meg a hosszabbítást, csak azok valamivel bátrabban tudtak pályázni a saját frekvenciájukra, vagyis hogy az eddig használt frekvenciájukra, mint mondjuk mi.
Igen.
Tehát én nem tudom, hiába írjuk meg, és azt gondolom, hogy, nagyon, hogy már az elmúlt időszak kikényszerítette belőlünk azt, hogy mi jó pályázatokat írjunk. Uh-huh. Mert hogy azt láthatod, hogy a hátoldal aláírásától kezdve mindenféleképpen próbálják kikezdeni a pályázatainkat, de nagyon nehéz, mert megtanultunk pályázatot írni, úgy tanultunk meg, ahogy azt kéri a média tanács, és hát ezen a pályázaton belül megpróbálunk komoly szakmaisággal előállítani egy régi új rádiót. De még nem tudom azt se, hogy pályáznunk kell, azt se, hogy meghosszabbítják, azt se, hogy más frekvencián leszünk. Hallani fognak rólunk. Mi azért vagyunk, hogy a rádió ezeken túlmutasson valamilyen formában. De nem tudom még én se a megoldást. Csak hogy így... 10 évvel ezelőtt se tudtam volna megmondani azt, hogy a klubrádió szólni fog-e 2020-ban. Tehát 2010-ben ez még megjósolható az lehetett volna a tippem, hogy nem fog szólni a rádió.
Pataki Gábor, a Klubrádió főszerkesztője volt a vendégünk itt az elmúlt jó pár percben a Média egy műsorában. Köszönöm szépen, Gábor, hogy itt voltál velünk, és bejelentkeztél Zoomon keresztül. Remélem, hogy hamarosan valamilyen jó hírről számolhatunk be veletek kapcsolatban, és természetesen figyeljük az adást nálatok is.
És köszönöm szépen az interjút, és jó rádiózást kívánok a Spirit FM hallgatóinak is.
Média 1 a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai Szalai Dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából. Két hetente a Spirit FM-en.
A Zoom-on a túlsó felén Kárpáti Márton köszöntöm, a Telex alapítóját. Szia, Márton!
Hello, sziasztok!
Már több mint egy hetesek vagytok, mármint a működésetek már több mint egy hete elindult.
Így van.
Milyen az első hét után?
Hát alapvetően nagyon elégedettek vagyunk. Tehát, hogy a szerkesztőség nagyon szuperül működik, a kollégák szuper lelkesek, írtózatos mennyiségű olvasói visszajelzést kapunk, úgy érzékeljük, hogy vannak olvasóink is, a Facebookon tök jó az aktivitásunk, de amúgy is így látszik, hogy van körülöttünk egy olyan olvasói réteg, akit érdekel az, amit csinálunk, és ez így azért megerősít minket abban, hogy erre tényleg szükség van, meg szükség volt. Nyilván van egy csomó olyan apróság, ami kifele nem is feltétlenül látszik, de így a mindennapi munka ilyen gördülékenyebb tételéhez szükséges. Ezek ilyen technikai fejlesztési kérdések, ezek folyamatosan haladnak. Körülbelül minden napra jut valami apróság, ami megkönnyíti a mi életünket is, meg az olvasói élményt is.
Mik voltak az első nagy sztoriaitok, amiket az elmúlt egy hétben földolgoztatok?
Hú, hát rengeteg ilyen sztorink volt. Volt ugye, most csak így egy párat mondok így fejből, volt egy arról, hogy a Fidesz mennyire próbálja a fiatalokat megszólítani, mert rájöttek, hogy ez mennyire fontos dolog. Volt egy nagy videónk arról, hogy a kormány hogyan kommunikál, meg hogyan politizál, meg mit képvisel a koronavírus ügyében, így az főleg így a tesztelésekről szólt, hogy kellenek tesztek, nem kellenek, mennyi kell, miért kerül pénzbe, drága-e, olcsó-e. Ezek tök nagyot futottak, ahogy láttuk, de hát szépen coveroljuk az amerikai elnök választási sztorit, de volt rengeteg, volt egy nagyon jó cikkünk a Sziget-Szentmiklósi foci tervekről, amik így befutcsoltak, szóval rengeteg mindenünk volt, minden napra jut egyébként szerintem több olyan cikkünk is, amire így büszkék is vagyunk, meg ami hiánypótló így a magyar sajtóban.
És hogy látod így egy hét és talán három nap után, hogy életképes lesz hosszú távon is, tehát így pénzügyileg, látogatottság szempontjából?
Hát abszolút ezt gondoljuk. Nyilván itt azért el kell tennie még egy kis időnek, hogy tényleg lássuk, hogy a működés az hogyan áll be, és ezt nem csak így anyagilag értem, hanem így mindenféle szempontból, de abszolút optimisták vagyunk, hogyha ha nem lennénk azok, akkor nem is csinálnánk.
Körülbelül mekkora napi egyedi látogatóról beszélhetünk, egy átlag nyilván elég, hogyha mondasz erről?
Hát ebben az van, hogy az előbb említettem, hogy vannak még ilyen technikai hiányosságaink, vagy ilyen technikai ilyen gubancok, amiket itt megpróbálnak a fejlesztők így kivasalni. Ezért olyan számokat mondok, amik nem biztos, hogy ilyen hivatalos statisztikában megállnának, de a mi belső ilyen tájékozódásunkat, vagy az orientációnkat segíti. A múlt héten, tehát a mi saját mérésünk szerint így 400 ezer user fölött voltunk minden nap.
Ami nagyon
hétvégén
szép.
Hétvégén picit kevesebb.
Ami egy nagyon szép szám egyébként, hogyha egy kicsit így kontextusba helyezzük, kik vannak, akik mondjuk, akiket versenytársnak tekintetek, gondolom az Index, akiket mondjuk tudtok nézni például.
Mindenki versenytársnak számít, és ez nem azt jelenti, hogy most ilyen öldöklő harc megy, de hogy tehát aki ezen a piacon van, és önállóan van ezen a piacon, tehát nem úgy, hogy nem tudom, valamelyik párt vagy az állam támogatja meg, finanszírozza, és aki ilyen független, meg valós újságként, meg sajtótermékként tekinthető, az mind kvázi versenytársnak tekinthető, de igen, mondjuk az Index az egy ilyen érdekes viszonyítási pont. Most én nem látom olyan hosszú folyamatnak azt, hogy utolérjük őket.
És amikor mi beszéltünk egy pár nappal ezelőtt, még pont az indulás napján, akkor nagyjából azt mondtad, hogy szeretnétek majd piacvezetővé válni, és kezdetben pedig ilyen napi 4-500 ezret becsültél egyedi látogatóban. Tehát nagyjából már meg is van akkor egyedi látogatók szempontjából az a terv.
Ennél, tehát hogy ha én akkor leszek elégedett, ha ez mindig egyre nagyobb lesz, meg nő. Azért nem akarok még ilyen nagyon magabiztosan nyilatkozni erről, mert mondom, van ez a mérési gubancunk, szóval nem tudjuk, hogy most pontosan, tehát annyit kell erről tudni, hogy van egy kód, ami miatt fejlesztők azt mondják, hogy nem mér pontosan a Google Analytics. De hogy így nagyjából a nagyságrenddel tökre elégedettek vagyunk, és tökre ezt gondoltuk, hogy ennyi lesz. Most az, hogy mennyi a pontos szám, azt majd, amint ez a gubanc ez elhárul, akkor azt el fogom tudni árulni. De hogy ja, szóval így én azt mondtam, hogy így az év végére ez a 5-600 ezer egyedi látogató per nap, ez elérhető, és most is ezt gondolom.
Éppen néztem, hogy az azonnali.hu jelent meg egy interjú a cseh támogatóval, vagy hát az ő cégének a vezérigazgatójával, egészen pontosan Zuzana Recsillikovával.
Aha.
És tehát ugye azt mondja, még nem érkezett meg a pénz. Ez kapcsolatban folyamatosan vannak egyeztetések azóta is, hogy mikor várható ennek a támogatásnak a megérkezése, ez látszik már.
Hát ezzel az van, hogy most így az indulás környék ilyen tennivaló picit ezt így hátrébb sorolták, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne ez egy nagyon értékes, meg hasznos, meg fontos ügy. Itt egyébként tényleg folyamatosan zajlanak az egyeztetések, azt fontos hangsúlyozni, mert itt volt például a hétvégén is a kormányszóvivő, vagy nem is kormányszóvivő, hanem a kommunikációért és a vadászkiállítások megszervezéséért felelős kormánybiztos úr.
Kovács
Zoltán? Igen, tréfásan azt írta a Twitterre, hogy megvet minket ez az alapítvány 200 ezer euróért, egyáltalán nem vet minket meg, semmilyen tulajdon része vagy befolyása nem lesz a Telexben attól, hogy ad nekünk ennyi pénzt. De ez folyamatban van, ez meg fog valamikor érkezni, tökre örülünk neki, ez egy fontos és jó dolog. Egyelőre itt az indulással kapcsolatos dolgok fontosabbak voltak, de rá fogunk térni erre is, vagy hát ez így zajlik folyamatosan.
És Kovács Zoltánnak valamiféle lejáratás volt ezzel a célja, vagy pedig egyszerűen tudatlanság?
Nem, ő szerintem viccelni akart, és ilyen sajátos a humora.
Értem.
Hát így egy fegyverünk van, hogy elmondjuk erről az igazságot. Tehát nem vet meg minket ez a cseh alapítvány, meg annak a tulajdonosa, nem lesz befolyása, nem lesz tulajdon része.
Milyen fejlesztéseken dolgoztok még? Mi várható az oldalon mostanában? Egy-két dolgot mondjál erről.
Hát ami a legfontosabb lesz, már mint felhasználói szempontból, azok az applikációk szerintem, amik már tesztelés alatt vannak, tehát hogy kész vannak lényegében, de amíg nem működnek közel tökéletesen, addig nem akarjuk ezeket így kilőni, de ez lesz szerintem egy ilyen nagyobb dobásunk, meg tényleg minden nap van valami. Múlt héten lett RSS feedünk, folyamatosan szépítjük meg javítjuk így a forgalomterelési, belső forgalomterelési dolgokat, meg hát ahogy azt az elején kommunikáltuk, ez egy ilyen beta verziónak tekinthető indulás volt, és hát az a célunk, hogy amik még így akadoznak, dolgok azok működjenek rendesen minél előbb.
És a dizájn, illetve az oldalnak a, nem tudom, megjelenése, az ez lesz egyébként, vagy ez is egy ilyen bétának tekinthető?
Hát ez nagyjából ez lesz, ebben még ilyen, én azt mondom, hogy ilyen finom hangolások lesznek, de így, tehát kinézni így fog, a felső menüsor az ez marad, olyan dolgok fognak még javulni, hogyha valaki belekattint egy cikkbe, akkor ott a cikken kívül, tehát a cikk mellett milyen egyéb tartalmak jelennek meg, milyen formátumban, meg milyen dizájnban, meg milyen kiegészítő szövegekkel, ami még várható, hogy ha valaki rákattint mondjuk egy tagre, vagy hogyha rákattint ott a fenti menüben arra, hogy legfrissebb, vagy arra, hogy legfontosabb, vagy hogy kedvenceink, akkor ugye bejön egy olyan oldal, ahol a menüpontnak megfelelő szűrés szerint jelennek meg a cikkek. És most ez ugye csak egy ilyen ömlesztett lista, és ezek is így szépen fognak kinézni, szóval nem csak egy ilyen sima lista lesz, hanem egy ilyen szebben kinéző ilyen aloldal, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szóval ilyeneken dolgozunk, amiket így az olvasók is láthatnak majd.
Mikorra lehet előfizetésre számítani az oldalon, mármint amikor lesz a fizetőkapu?
Hát ezt nem tudom most még megmondani, szerintem így a következő hetekben ezt ki fogjuk találni, vagy át fogjuk ezt így beszélni, hogy milyen menetrend, meg milyen modellek, meg milyen konstrukciók képzelhetők el. Ez nyilván egy fejlesztési, egy kiadói, meg egy üzleti döntés is. Nem akarunk ezzel kapkodni. Tehát nem sürget minket az idő, de azért ezen el kell kezdenünk gondolkodni, meg ki kell ezt találnunk. De ez egy lassabb folyamat szerintem, szóval ezt nem ígérem a jövő hétre.
De az elképzelhető, hogy mondjuk már januártól elinduljon a fizetős szolgáltatás?
Hát nem tudok erre válaszolni. Azért nem tudom ezt most pontosan megmondani, mert tényleg azt is látni kell, hogyha... Tehát az kevés, hogyha mi azt mondjuk, hogy jó, ez legyen januártól, ha mondjuk azt akarnánk. Az is egy kérdés, hogy ezt jól le lehet-e fejleszteni addig. Tehát, hogy ezt ugye nem szabad egy ilyen beta verzióval elindítani, mint most a múlt héten a Telexet, hanem akkor ennek így rendesen működnie kell, de folyamatosan kapcsolatban állunk olyan kiadókkal, akik már ezt külföldön megcsinálták. Ez abszolút lesz, meg ez a tervünk, de nem csak rajtunk múlik, vagy nem csak tőlünk függ ez a része, hogy mikortól tudna az lenni. Meg fogjuk vizsgálni, hogy mikor lesz értelme ezt leghamarabb bevezetni.
Hát csak ugye azért is kérdezem, mert a múlt alkalommal, amikor beszéltünk az induláskor, akkor ugye azt mondtad, hogy nagyjából néhány hónapra, vagy nagyjából januárig elegendő a pénzetek a működésre, és hogy ez gondolom ilyen szempontból viszont azért fontos lesz, hogy el tudjon ez indulni addigra.
Hát igen, vagy legalábbis addigra látnunk kell, hogy mikor tud elindulni.
Naponta mennyi anyagot tudtok előállítani egyébként a mostani keretek között?
Hát ezt most fejből nem tudom megmondani.
Csak nagyságrendileg körülbelül.
Hát szerintem ilyen 50 és 100 között.
Vannak-e még olyan részei így a munkafolyamatoknak, amin még kell fejleszteni, igazítani, vagy ez a része teljesen rendben van már így?
Így az első hetek tapasztalatai alapján biztos, hogy fogunk finom hangolni, meg átgondolni, hogy minek hogy kéne működnie. Tehát ilyen fontos, meg jelentős ilyen problémákat én nem látok, hogy mihez kéne hozzányúlni. Az látszik, hogy nagyon sok meló van, meg rengeteg a tennivaló. Nem, most ezt így nem tudnám megmondani, hogy mi az, amivel ezt így jobbá lehet tenni, de ha lesz, akkor meg fogjuk lépni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, így még egyszer ugye egy héttel és 3 nappal az indulás után, és hát várjuk a következő fejleményeket.
Oké, jó, állok rendelkezésedre.
Kárpáti Mártonnak, a Telex alapítójának, ügyvezetőjének, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen, hello, köszönöm. Sziasztok!
Média 1, a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai Szalai Dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából. Két hetente a Spirit FM-en.
A vonal túlsó felén Ecsenyi Áron kétféleképpen is bemutathatunk. Egyrészt, mint az Index volt újságírója, néhány hétig volt az újságírója az Indexnek, másfelől pedig egy pártnak az elnöke, ez a levesbe az adók 75%-ával, vagy más névben le az adók 75%-ával párt elnöke. Köszöntöm a vonalban, Áron.
Örvendek, szia!
Ugye az a furcsa helyzet állt elő, hogy egyfelől kollégák voltunk egy pár hétig, ha úgy fogalmazunk, hiszen újságíróként dolgozott az Indexnél, másfelől viszont egy pártelnökkel beszélgetek, és hát kicsit ilyen furcsa állapot ez, hogy egyszerre pártelnök valaki, és egyszerre újságíró. Most őszintén ez egy médiahack volt, amivel az Indexet akarta meghackelni, meg ezt a pártot ismertebbé tenni, vagy ez egy valódi gondolat volt, hogy ott lehet így pártelnökként, újságíróként dolgozni?
Nyilván volt egy ilyen célom is, hogy így tegyem ismertebbé a pártunkat, ugyanis körülbelül másfél évvel ezelőtt alapítottuk. Ez egy ilyen libertárius párt, akik ugye majd összegezem akkor, egy jóval kisebb államot, jóval kevesebb állami szolgáltatást, adókat, stb. Szeretnénk. És hát valahogy szerettünk volna bekerülni a médiába, és nagyon jól jött az, hogy volt ez a mizéria az Indexnél, és akkor jelentkeztem hozzájuk. Ők azonban véleményem szerint, vagy hát gyanítom, hogy nem tudtak róla, hogy pártelnök vagyok. A pártunkról lehet, hogy egy-ketten már hallottak, mert pár százezer emberhez már jutott Facebookon keresztül, de gyanítom róla, hogy nem tudatosult bennünk, hogy én ennek a LA 75 pártnak az elnöke vagyok.
És ez nem is derült ki végig, amíg ott dolgozott? Ugye több mint két hétig jelentek meg cikkek Ecsenyi Árontól az Indexen.
Gyanítom, hogy akkor derült ki, amikor Puzsér Róbert egy podcastban ezt közölte, hogy milyen dolog már az, hogy a libertáris pártnak az elnök az Indexnél van, és gyanítom, hogy akkor kezdődött el a susmus is.
De nem ezért tudták ki, vagy igen? Ez volt
hát, tehát, hogy... Igen, ezt így nem kötötték az orromra, nyilván erős a korreláció, tehát amikor Robi ezt egy podcastban mondta, utána az téma volt a szerkesztőségben, és aznap közölték is velem, hogy akkor ez ennyi volt. Tehát nyilván van közte korreláció, az, hogy ez mennyire számított bele, én azt nem tudom megállapítani. Ők arra hivatkoztak, hogy ideológiailag terheltek a cikkeim, tehát nyilvánvalóan a libertárius vagy a piacpárti ideológiát próbáltam közvetíteni, tehát ők azt nem emelték ki, hogy ez egy politikai pártnak is lenne az ideológiája, ők azt mondták, hogy ez számukra nem kellően objektív, és arra számítok, hogy most nagyon sokan támadják az új Index stábot azzal, hogy jobboldali irányba mentek el, és hát ugye bár a libertarizmus az egy jobboldali ideológia, sőt, hát mi nem is ismerjük el, hogy Magyarországon lenne rajtunk kívül más jobboldal, tehát arra számítok, hogy azt gyanítom, hogy azért tettek ki engem, hogy ne kapják azt a vádat, hogy akkor az Index fideszes irányba ment volna. Tehát én erre gondolok, hogy én úgymond kockázati tényező voltam az Index számára ebben az időszakban.
Ugye beszéltünk velük is, ők azt mondták nekünk, hogy hát egyszerűen a próbaidő alatt nekik ugye lehetőségük van arra, hogy megválogatják, akivel dolgozzanak együtt, és nem volt meg az összhang a szakmai együttműködés szempontjából. De oda akarnék még visszatérni egy pillanatra, hogy ez az állásinterjú annak idején, ez hogyan zajlott, hogy nem kértek el néhány cikket, amit írt, vagy nem kértek referenciákat korábbi újságírói munkákról. Egyszerűen valaki bekopogott, azt mondta, hogy jöttem, dolgozni akarok, írni akarok, és a lehetőséget kap az Indexnél.
Tulajdonképpen én említettem nekik, hogy milyen referenciáim voltak. Valószínűleg nem kellőképpen néztek ennek utána, hogyha ez nem szűrődött le bennük, hogy akkor én egy libertáris pártnak is az elnöke vagyok egyúttal. Tehát, hogy valószínűleg tudták rólam, hogy publikálok, mert említettem nekik, és mondták is, hogy megnézik. Tehát, és sőt, azt tudom is, hogy utánam néztek, tehát tisztában vagyok vele, hogy még a Facebookomat is megnézték. Nyilván nem vették túlságosan komolyan, tehát Az, hogy a Facebookon én nem írom ki nagy betűkkel, hogy a LA75 elnöke vagyok. Említetted, hogy itt szakmai dolgok, igen, a szakmai dolgok ezek voltak, hogy ők szerették volna, hogy objektívebb legyek, és én meg kicsit ilyen elfogultabb irányba voltam a saját ideológiai nézetemmel. Tehát ha a stílusról van szó, tehát hogy hogyan írtam cikkeket, vagy mennyire megalapozottak voltak az érvelések, vagy az idézetek, stb., akkor vagy maga a témaválasztás, az a kapcsolatban nagyon pozitív visszajelzést kaptam. Tehát ha így méltathatom magam, mint újságírót, akkor inkább a, nem tudom, a Fekete Szalóki Zoltánnak egy felső vezetőről van szó, és ő tulajdonképpen ilyen szinten a szakmai szempontokkal elégedett volt, de mondta, hogy ami a cikkeimből azért sugárzik az ideológiai elfogultságom.
Hát ugye semmiképpen sem szokványos az, hogy egy párt elnök, egy párt tagsa, de hogy egy párt elnök aztán végképp beüljön valahová újságot írni, és akkor utána előállhatnak ugye olyan helyzetek, hogy saját magáról, vagy a saját pártjáról kell tudósítást írni. Tehát nem tudom, hogy ez ilyen szempontból mennyire volt egyáltalán komoly ez a gondolat, hogy ez így összeegyeztethető a kettő.
Igen, ezen én is számoltam, hogy mi lesz akkor, hogyha majd a média beszél, vagy óhajt rólunk beszélni, mert ez egy jó pár performance-unk volt, és idáig nem sikerült elérni, hogy a média szóvá tegye. Ezen én is gondolkoztam, hogy akkor mi lesz, hogy akkor én is ott vagyok a szerkesztőségben, és akkor közben meg mi is hírértékű eseményt csinálunk. És hát sejtettem, hogy az előbb-utóbb egy válláshoz fog vezetni. Tehát én ez fel voltam készülve, hogy előbb-utóbb ez nem lesz teljesen összeegyeztethető. Ugyanakkor tartom továbbra is azt a véleményt, hogy szerintem az Indexnek a sokszínűségéhez nagyon is kéne egy libertárius vélemény, tehát egy piacpárti vélemény. Mert ha megnézzük, hogy a korábbi szerkesztőség, akik most a Telexet tolják, milyen irányból közelítették meg a gazdasági problémákat, vagy a globális problémákat, ők azért nagyon elfogultak voltak, és nagyon baloldali. Tehát nagyon az állami paternalizmust, az állami szerepvállalást erőltető véleményük volt, és ezt nem is titkolták, tehát ezt nem is rejtegették, hogy ők nem barátkoztak meg a szabad piacnak az ideológiájával.
Nem tudom, én nem tapasztaltam ezt, de lehet, hogy csak nem voltam elég figyelmes velük kapcsolatban. És hogyan tovább most? Vissza a pártba?
Igen, hát jelenleg, ugyebár én továbbra is az elnöki mandátumomat töltöm, augusztusban volt egy újabb választás, nálunk egy évente van, jelenleg a párt szabályzat szerint, és jelenleg úgy vagyok vele, hogy akkor próbálok olyan munkát keresni, ami nincs önellentmondásban, vagy nincsen úgymond ellentmondásban azzal, hogy én egyszerre pártelnök is vagyok. Azt azért így megjegyzem, hogy eddig én azt tapasztaltam, hogy nekem ez nettó veszteség volt. Tehát a legtöbb helyen, ahol utánam néztek, ott én idáig kárát láttam annak, hogy nekem van egy pártom. Tehát, hogy nekem idáig ez nem csak anyagi, hanem szellemi, pszichológiai és minden szempontból is idáig nettó veszteség, akik pedig azt mondják, hogy mi állami támogatásokkal fogjuk magunkat kárpótolni, akkor szerintem erősen tévednek a libertáriusok, abszolút nem, tehát pont az ellentétes az ideológiánkkal azt, hogy adófizető pénzén élősködjünk.
Mekkora büdzséből gazdálkodik egy ilyen párt? Honnan van neki forrása? Egyetlen hány támogatója van, vagy hány tagja?
Most jelenleg hivatalosan 13-an vagyunk, van 400 tag a libertárius csoportban. Én úgy mondanám, hogy azért jelentős érdemem volt abban, hogy ez a csoport így összeállt, tehát így összeválogattuk az embereket országszerte, és ők azok, akik adományozók is voltak. Tehát igazából pár ezer forintról van szó, ami az idáig a párt büdzséjére költöttünk, vagy amivel most rendelkezik. És hát ez nyilvánvalóan jóval el van maradva attól a büdzsétől, amitől a állami támogatást felvevő pártok gazdálkodnak.
Fél percünk van nagyjából, úgyhogy csak egyetlen egy kérdés, hogy a pártházat láttam, hogy Pilisboros Jenőn egy ilyen kockaház, nem tudom, ez a szülőknek a háza, vagy ez mi ez a pártközpont pontosan, vagy mit lehet erről tudni?
Igen, tulajdonképpen egyik rokonomnak a háza, ez volt a legegyszerűbb módszer arra, hogy bejegyezzük a pártot, arra nem gondoltam, hogy ez majd a média is le fogja közölni, hogy hova van bejegyezve. Igazság szerint ennek annyira nem örültem, de hát nem tudok ellene mit tenni. nyilván majd akkor át kell tenni a bejegyzett címet egy olyan helyre, ami nem tudom, ahol az emberek nem fogják zaklatni a rokonaimat.
Világos. Ecsényi Áron, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Pártelnök úr, újságíró kolléga, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk erről a, hát egy nem szokványos állapotról, az, azt azért biztos, hogy elismeri ön is.
Én is köszönöm az interjút. További szép napot.
Ez volt a Média 1 című műsor. A műsort visszahallgathatják a media1.hu-ról és a webcast.hu-ról, valamint a Google Podcastről, a Spotify-ról és még több más internetes oldalról. Most megköszönöm az önök figyelmét, két hét múlva ismét jövünk, viszont hallásra hamarosan.
Ez volt a Média 1 a Spirit FM 87.6-on.